Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az ismert szavak a kutyák agyában is előidézik a jelentés mentális reprezentációját. Ezt bizonyítja az ELTE etológiai tanszék kutatóinak a Current Biology folyóiratban megjelent tanulmánya, amelyben az emberekéhez hasonló mintázatot találtak a kutyák EEG jelében, amikor a gazdájuk tárgyakat nevezett meg és mutatott meg nekik. Üdvözlöm Boros Mariannát, etológust, az ELTE etológiai tanszék tudományos segédmunkatársát. Kedi, csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi a különbség a pavlovi reflexek működése és az úgynevezett mentális reprezentáció között?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érdekes kérdés, ami nagyon régóta foglalkoztatja a tudományt az állatok esetében, hogy képesek az állatok egy külső dologról megérteni, kommunikálni és megérteni az azzal kapcsolatos kommunikációt. Amikor mi a beszédet használjuk és szavakat használjuk, akkor nem csak az alapján értjük meg egymást, hogy az adott tárgy például, vagy az adott dolog, amiről beszélgetünk, az jelen van, hanem képesek vagyunk olyan dolgokról is beszélni, amik a múltban történtek, amik a jövőben lesznek, vagy amik nincsenek éppen jelen. Pont azért, mert az emberek elméjében a szavak nem egy konkrét dologhoz kötődnek, hanem egy ilyen elmond absztrakt mentális reprezentációhoz. Tehát nem a kontextusból értjük meg, hogy miről van szó, hanem a fejünkben aktiválódik egy úgynevezett memória, vagy ez a mentális reprezentáció, és ehhez kötjük a szavak jelentését. És sokáig kérdés volt, hogy nem emberi fajok is képesek erre, és mi azt gondoljuk, hogy most sikerült bebizonyítanunk a kutyák esetében, hogy igen.
A kutyák nem csak egy tanult viselkedéssel reagálnak a szavakra, hanem valóban értik a jelentésüket, mondja ön, Boros Marianna, az ELTE etológiai tanszéken működő neuroetológiai kutatócsoport kutatója, a tanulmány egyik vezető szerzője. Ismét idézett következik, nem csak a kontextus alapján találják ki, hogy mire vonatkozhat egy-egy szó, hanem a szavak hallatán előhívnak egy emléknyomot, egy úgynevezett mentális reprezentációt. A mentális reprezentáción keresztül történő jelentésfeldolgozást referenciális szóértésnek hívjuk, és sokan úgy gondolják, hogy ez egy kizárólag emberi képesség. Hogyan lehetett ezt kimutatni a kutyáknál, hogy ők is ugyanúgy gondolkodnak, mint mi?
Elnézést, meg tudná ismételni a kérdést, mert a végét nem hallottam.
Igen, az, hogy hogyan lehetett ezt kimutatni, amit önök állítanak ebben a tanulmányban?
Igen, tehát a jelen kutatásunkban ez egy non-invazív agykutatás volt, tehát a kutyáknak az agyi válaszait vizsgáltuk, és egy olyan úgynevezett EEG választ kerestünk, amit embereknél már kb. A 70-es évek óta tartó rengeteg kutatás kimutatta, hogy ez az úgynevezett a szemantikai feldolgozás, a jelentés feldolgozásnak a mutatója. Jelen esetben mi azt csináltuk, hogy először olyan kutyákat kerestünk, akiknek a gazdái úgy gondolták, hogy ők legalább három tárgy szót ismernek, és hát ezek legtöbbször a kutyajátékainak a neve volt, és azt kértük, hogy jöjjenek be a tanszékre ezekkel a játékokkal, és mi felvettük a kutyák gazdáinak kutyák gazdáitól kértünk egy mondatot, tehát hogy mondják azt, hogy például zara, nézd, labda, és ezekbe a mondatokba ágyaztuk be azokat a szavakat, amikről úgy gondoltuk ötták a gazdák, hogy ismerik a kutyáik, és majd lejátszottuk ezeket a mondatokat, és vagy azt a tárgyat mutatta fel a gazda, ami a mondatban elhangzott, vagy egy másikat. És az volt a feltételezésünk, hogyha a szó ugye a tárgy nem volt jelen abban a pillanatban, amikor a gazda kimond, vagy hát amikor lejátszottuk a gazda által felvett mondatot, vagy a gazdával felvett mondatot. Tehát azt gondoltuk, hogy ez a szó, ha aktiválja a mentális reprezentációt, akkor egyfajta elvárást fog ébreszteni a kutyában az afelé, hogy mit fog látni. És hogyha ezt nem látja, a humán vagy az emberi kísérletekben tudjuk, hogy az egy ilyen erősebb EEG jelet vált ki ilyenkor az emberből, ennek az elvárásnak a megsértése, és feltételeztük, hogyha egy hasonló jelet fogunk, vagy egy hasonló mintázatot fogunk látni a kutyában, akkor azzal tudjuk bizonyítani azt, hogy valóban itt most történt egy mentális reprezentáció aktiváció, és egyfajta elvárása felé, hogy a kutya mit fog látni.
Azt írják a tanulmányban még ezzel kapcsolatban, hogy a beszélni még nem tudó csecsemők vagy állatok szótudását mérő tesztekben általában egy aktív választ várnak a teszt alanyoktól, magyarázza Magyari Lilla, a neuroetológiai kutatócsoport és a Stavangeri Egyetem munkatársa, a tanulmány másik vezető szerzője. Tovább idézett, a kutyáktól például azt kérjük, hogy hozzanak ide vagy menjenek oda egy tárgyhoz, csak kevés kutya tudja a véletlen szintnél jobban teljesíteni ezeket a teszteket. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy nem lehetséges-e, hogy valójában értik a szavakat, csak a feladat okoz nekik nehézséget. Mi a konklúzió ezzel kapcsolatban? Mi az önök következtetése, ahogyan reagáltak a kutyák?
Tehát a következtetésünk az, hogy mivel egy ilyen az EEG-jel kimutatta ezt a meg nem egyezés során ezt az eltérő agyi választ, ezért a mi konklúziónk az, hogy valóban a kutyáknak lehet egy passzív értésük a szavak jelentésével kapcsolatban, még akkor is, hogyha egy ilyen viselkedéses feladatban, például amikor azt kérjük, hogy hozza ide, vagy mutasson, bökjön rá a tájra, akkor esetleg ez egy véletlen szintű feladatmegoldást mutatnak. Tehát azt is láttuk kollégáim korábbi kutatásai során, hogy akár az aktív tanítása is ezeknek a tárgyszavaknak a kutyák esetében továbbra is véletlen szintű feladatmegoldást mutat ilyen tesztekben. Viszont a mi kísérleteink, vagy a mi kísérletünk azt sugallja, hogy ennek ellenére, hogy nem mennek oda, vagy nem tudnak rábökni, az lehet egyfajta reprezentációjuk arról a tájról a szóval kapcsolatban.
Tehát az EEG jelek alapján úgy értékelték, hogy a kutyák azok tudják, hogy mi az, amiről beszélünk. Tehát ha azt mondja a gazdája, mármint a gazdája hangján hallja azt, hogy hozd ide a labdát, akkor hiába nincs ott a labda, a kutyának a agyában megjelenik a labda fogalma.
Igen, mi ezt feltételezzük, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezt mutatják a mi eredményeik, igen.
Új tanulmányokban a kutatók azért döntöttek úgy, hogy a kutyák passzív tudását fogják vizsgálni non-invazív EEG segítségével, mert korábbi tapasztalatuk szerint az agyi válasz mérése érzékenyebb módszer lehet a nyelvértés vizsgálatára kutyáknál. Mit jelent az a non-invazív EEG?
Tehát a non-invazív az azt jelenti, hogy a kutyának semmiféle fájdalmat nem okozunk, hogy a kutyának, hogy ezeket ugye az EEG mérés, elektroencefalográfiás mérés elektródák felhelyezésével zajlik. Embereknél ez egy nagyon gyakori, nem csak tudományos szempontból, de a klinikumban is használt módszer arra, hogy megtudjuk, hogy mi zajlik, vagy mérjük, hogy mi zajlik az emberek agyába. Viszont állatok esetében leggyakrabban ez azt jelenti, hogy az elektródákat nem az állatnak a fejbőrére helyezik, hanem leggyakrabban akár egy tűt beleszúrnak csak a bőr alá, de ennél még gyakrabban sajnos akár ezek beépített elektródák, amik egészen az agyig elérnek. Na most a mi esetünkben az eltetológia tanszéken családi kutyákat mérünk, tehát nagyon fontos, hogy a kutya semmiféle fájdalmat ne tapasztaljon, sőt, hogy az egész mérés, vagy az egész teszt egy pozitív élmény legyen számára, és ezzel a céllal fejlesztették ki kollégáim ezt a non-invazív módszert, amelynek során az emberhez hasonlóan csak a fejbőrre helyezzük az elektródákat, és így próbálunk elvezetni jelet az agyból.
Milyen kutyák voltak a legalkalmasabbak a kísérlet során? Volt-e különbség a kutyák fajtája szerint a reakciókra, de erre a tanulmány választ is ad, megint idézetet mondok, nem számít mekkora a kutya szókincse, A kutya elméje képes arra, hogy egy szót hallva előhívja a hozzá tartozó mentális reprezentációt. Erről ezt válaszolt az előbb is, hogy a kutyáknál megjelenik a labda, holott nincs ott a labda. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a képesség nem csak néhány kivételesen sok tárgyszót ismerő egyedre jellemző, hanem általánosan jele van a kutyákban, teszi hozzá Andi Csatilla, a kutatócsoport vezetője. Ebből következően hány kutyát, illetve hány féle kutyát vontak be a kutatásukba?
Igen, tehát mint korábban elmondtam, ugye viselkedésesen gyakran nagyon nehéz kimutatni ezeket a tudásokat a kutyák esetében, ezért eleve nagyon nehéz olyan kutyákat találni, akikről biztosan tudjuk, hogy tényleg ismernek annyi tárgyszót, amennyit a gazdáik állítanak.
Mennyi tárgyszót kell
ismerni? Mondtam, a felhívásunkban azt kértük, hogy legalább 3 tárgyszót ismerjenek a kutyák, és hát nem volt könnyű megfelelő mennyiségű kutyát találni, de szerencsére végül 27 kutyát sikerült bevonni a kutatásba. Na most az EEG-ről azt is tudni kell, hogy ez egy mozgásra nagyon érzékeny módszer, de nem csak ilyen nagyobb mozgásokra, tehát hogy a kutya feláll, leül, liheg, de akár a szemmozgás meg a pislogás is gondot okozhat. Tehát minden olyan felmutatás és próba, amiben ez történik, ezt ki kell zárni. Ezért nagyon gyakran akár teljes tesztalanyokat is kiszoktak zárni a kutatásból. Ez nem csak a kutyák esetében van így, hanem csecsemők, de akár felnőttek esetében is lehet így. Ezért a 27 kutyából mi 18 kutyának tudtuk az adatait elemezni. És mint mondtam, nem volt olyan könnyű összegyűjteni a megfelelő mennyiségű kutyát, ezért mi nem szelektáltunk se fajra, se korra, se nemre, hanem egyszerűen csak, hogyha egy kutya teljesítette a gazdája szerint ezt a feltételt, akkor mi meghívtuk őket a kutatásba. Úgyhogy volt ebből a 18 végső kutyából volt azt hiszem legalább 6 keverék, 5 vagy 6 border collie, és amúgy pedig különböző fajták voltak, tehát törpeúszkár, magyar vizsla, nem fog most eszembe jutni az összes fajta, de nagyon törtepincser, szóval nagyon-nagyon széles skálán mozgott, hogy milyen kutyák vettek részt a kutatásra, és nem találtunk se a fajtával való összefüggést, se a korral való összefüggést, se azzal, hogy ezek a kutyák hány szót ismernek. Tehát ezért gondoljuk, hogy ha már egy kutya képes megtanulni egy tárgyszót, és mint látjuk, képesek a kutyák azért megtanulni tárgyszavakat, akkor ezt referenciális módon képesek érteni, és ez egy a kutyákra általában jellemző ez a képesség.
Mondta azt, hogy legalább 3 szót kellett ismerniük a kutyáknak, hogy ebben a tesztben részt tudjanak venni, mert hogy ha nem lett volna, akkor nem tudnának agyi reakciót produkálni a különböző szavakra, de a 3, és mi volt a maximum, amit valamelyik kutya tudott?
Tehát a felhívásunkban minimum 3 volt, de végül ez a 18 kutya közül, akinek az adatait sikerült elemezni, a minimum ez igazából 5 volt, és a legtöbb, amit egy kutya ismert, az több mint 230 szó.
És ez milyen kutya volt, amelyik ismert 230 szót?
Egy border collie.
Azok nagyon okos kutyák, a border collie-k?
Hát mit jelent az, hogy okos? Tehát azt látjuk,
emberi, hogy emberi szempontok szerint.
Azt látjuk, hogy a border collie számára nagyon fontos az emberrel, és nagyon hatékonyan kommunikálnak az emberrel, nagyon fontos az emberrel való kommunikáció, és valóban a kollégáim kutatása azt mutatja, hogy az ilyen tárgyszavas vagy a szótanulásos kísérletekben ezek a kutyák felülreprezentáltak. De egyenlően nem ismerünk olyan bizonyítékot, ilyen genetikai bizonyítékot, hogy a border collie-knak lenne egy ilyen predispozíciója arra, hogy ők hogy ők társszavakat tanuljanak.
Elnézést, hogy ilyet kérdezek, de adekvát a kérdés, hogy ön otthon van most, vagy bent az intézetben, vagy az egyetemen?
Otthon vagyok most.
És hány kutyája van?
Kettő.
Mert hogy az elején a interjúnak ők is beleszóltak az interjúba.
Igen, sajnálom.
Ők milyen fajtájúak?
Ők keverékek mind a ketten.
És mennyire okosak ön szerint?
Hát egyikőjük se ismert tárcsavakat, hogyha erre vonatkozik a kérdés. Instrukciós, tehát azt is azt hiszem érdemes itt megemlíteni, hogy mert lehet, hogy sok gazda felháborodik, hogyha most így hallja a beszélgetést, hogy instrukciós szavakat, tehát ha azt mondjuk, hogy ül, gyere, azt nagyon könnyű tanítani a kutyáknak. És erre van is, vannak is tudományos kutatások, hogy ezeket valóban könnyebben megtanulják a kutyák, mint a tárgyszavakat, amikben valószínűleg az a nehézség, hogy a tárgyszónál meg kell érteni a kutyának, hogy az egy ilyen külső valamire vonatkozik. Tehát amikor azt mondom, hogy ülj le, akkor a kutyának magának kell leülnie, viszont a tárgyszavak esetén egy külső dologra kell irányítani a figyelmét, és ez nehézség lehet a kutyák számára. Úgyhogy az én kutyáim ebben nem valami kimagaslóak.
A kutyák többet értenek, mint amennyit mutatnak, mondja Magyari. Habár gyakran úgy tűnhet, hogy nem tudják, miről beszélünk, valójában érthetik egyes szavak jelentését. A kutyák képesek lehetnek bonyolultabb összefüggéseket is megérteni a mondatainkból, például tudják-e, hogy mit jelent a szeretet szó? Vagy megérthetik-e, hogy mit jelent a halál kifejezés? Illetve mit szólnak egy ilyen fogalomhoz, hogy jóság vagy rosszaság?
Hát erről a mi kutatásunk abszolút nem tud erre válaszolni, sőt, még azt szeretném még elmondani a mi kutatásunkról, hogy ugye ebben itt a kutyák a saját játékaikkal, a kutyákat a saját játékaikkal teszteltük, tehát amikor azt mondta valaki, hogy labda, vagy a gazda, hogy labda, akkor a kutya saját labdáját mutatta fel. És ugye nagyon fontos az emberek esetében, hogy amikor mi azt halljuk, hogy labda, akkor ugye általánosan egy labda fogalom aktiválódik a mi agyunkban, nem pedig legtöbb esetben nem egy konkrét labda. Tehát már az ilyen nagyon konkrét tárgyaknál esetében is a mi fogalmaink valószínűleg sokkal elvontabbak, mint a kutyák esetében. Na most ilyen teljesen elvont fogalmak esetén, mint halál, vagy nem tudom még ott mit szeretett, hát nem tudom, hogy milyen módunk lenne vizsgálni ezt egyáltalán a kutyák esetében, úgyhogy erre hadd adjak kitérő választ.
Akkor az utolsó kérdést tenném föl, a cikk végén teszik föl önök is ezt a következő kérdéseket. Nem tudni, hogy a kutyák referenciális szóértési képessége fajspecifikus jelensége, vagy más emlősöknél is jelen lehet, illetve hogyan alakult ki ez a képesség, és összefüggje a kutyák domestikációjával. Annak a megválaszolása is várat magára, hogyha a kutyák az emberekhez hasonlóan értik a tárgyszavakat, miért okoz nekik nehézséget elsajátítani azokat? Vannak-e tippjeik ezekre a kérdésekre vonatkozólag?
Hát igen, ugye a kutya esetében azt tudjuk, hogy a domestikációja során az alapján szelektálták őket, hogy milyen jól tudnak együttműködni az emberrel, és ugye az együttműködésnek egy fontos része az is, hogy milyen jól értik az emberi kommunikációt. Tehát ez alapján azt gondolhatnánk, hogy van bennük egyfajta a domestikáció során kialakult készség, hogy jobban értsék akár az emberi beszédet is. Ennek megválaszolására azonban hát más fajokat is kellene vizsgálnunk, amiben ugye az a nehézség, hogy kevés olyan fajt tartunk otthoni körülmények között, akik úgy, mint a kutyák eset ennyire ki lennének téve, nem csak hogy a beszédnek, de mondjuk tényleg lennének játékaik, azoknak a szavait, neveit esetleg megtanulnák. Úgyhogy nyilván ez egy nehezített pálya, de talán nem lehetetlen. A másik kérdés, hogy miért hogy talán miért nem ismerik annyira, vagy miért okoz nekik nehézséget a szavak tanulása, arra azt gondolom, hogy talán lehet egy válasz az, hogy nagyon sok kutyát annyira nem is érdekelnek a tárgyak maguk. Tehát nagyon sokáig, ugye, amíg nem éltek úgy, mint ma élnek a kutyák, hogy a lakásban tartjuk őket, van egy csomó játékuk, a tárgyak iránt mutatott érdeklődésük az nem volt fontos része az ő funkciójuknak. Tehát lehet, hogy a jövőben ez is meg fog változni, így, hogy most már teljesen más, tehát nem nyájak után rohangálnak a legtöbb kutya, hanem úgy él, mint egy családtag. Akár az is lehet, hogy ez a képesség a jövőben meg fog változni, vagy szélesebb körben fogjuk ennek a megnyilvánulásait tapasztalni.
Még egy plusz kérdés az eszembe jutott, aminek egyébként nincs sok köze ehhez a kutatáshoz, de adja magát, hogy a kutyák a saját nyelvükön, amit nem tudom, hogy mikor vagyunk képesek emberek megfejteni, nem lehetséges, hogy olyan információkat is közölnek egymással, amelyben tárgyszavak vannak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez is ezt akár szerintem még lehetne is kutatni. Főleg azt gondolom, hogy kutyák esetében így, hogy nekünk először sikerült kimutatnunk egy ilyen agyi mintázatot, ami az elvárás megsértését mutatja. Ez rengeteg ajtót kinyit nem csak az emberi kommunikáció vizsgálatára a kutyáknál, hanem akár az egymás közötti kommunikáció, akár mással kapcsolatban hogyan értik a körülöttük lévő világot, tehát nem csak a nyelvvel kapcsolatos elvárásaikat tudjuk most már vizsgálni, hanem más milyen elvárásaikat is. Úgyhogy akár erre is sor kerülhet a jövőben, de azt még, tehát hogy azért a tudomány rengeteg olyan esetről beszámol, amikor akár vadon élő fajok is úgy viselkednek, mintha kommunikálnának külső eseményekről. Na most sajnos nem tudjuk, hogy ezek nem kontrollált, most már egyre gyakrabban akár kontrollált kísérletek is, de továbbra se tudjuk, hogy mi zajlik ezen vadon élő fajok elméjében, úgyhogy erre nehéz választ adni, de hát további adatokra és további kísérletekre van szükség.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Boros Marianna etológus, az ELTE etológiai tanszék tudományos segédmunkatársa volt az Utópiában. Kezdi csókolom, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Utópia.
Az ELTE etológiai tanszék családi kutya programjának kutatói új vizsgálatukban feltárták, hogy a kutyáknak úgynevezett multimodális mentális képe alakul ki az ismerős tárgyakról. A tanulmányt az Animal Cognition folyóiratban publikálták. Ez azt jelenti, hogy amikor egy tárgyra gondolnak, a kutyák elképzelik a tárgy különböző érzékszervi jellemzőit, például a kinézetét vagy a szagát. Itt van velünk Miklósi Ádám, az ELTE etológiai tanszék professzora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ez mit jelent a kutyák viselkedését tekintve?
Valójában az egy nagyon izgalmas kérdés, úgy általában is az állatokkal kapcsolatban, hogy tényleg hogy képzelik el ők azt a világot, amivel szembesülnek, amivel találkoznak. És a kutyáknál ez szintén felmerül a kérdés, és nyilván minden gazda, de hát a kutatók is ugye azt próbálják kideríteni, hogy vajon amikor a kutya mondjuk ránéz egy labdára, vagy egy botra, vagy éppen mondjuk a szekrére, a szobában, vagy a székre, akkor ő tulajdonképpen hogyan észleli azt a tárgyat, illetve hogyan ismeri fel, vagy ahogy szoktuk mondani, az agyában hogyan képződik le ennek a tárgynak a különböző tulajdonságai. És ez nagyon nehéz, mert az embernél nagyon sok lehetőség van ennek a kiderítésére, de hát a kutyáknál ezt nagyon nehéz kimutatni, és ebben a kísérletben ezt próbáltuk igazolni, hogy valóban, ahogy említette is, a kutyák, és hát egyébként valószínűleg a többi állat esetében is ez gyakori dolog, egy tárgyról nem csak egy mondjuk egy fényképet őriznek meg magukban, hanem adott esetben egy szakképet is, vagy hát ha olyan dologról van szó, ami potenciálisan hangot ad, akkor egy hangkép is rögzül, és ez valahogy egy ilyen közös emléknyomban, memóriában tárolja az elméjük.
Az etológiai tanszék oldalán van egy cikk erről, azt is elküldték nekem, abból idézek és abból kérdezek öntől. A kutatócsoport abból indult ki, hogy azok az érzékszervek, melyeket a kutyák különböző tárgyak, ezt mondta az előbb, például a játékaik azonosítására használnak, tükrözik azt, ahogyan a tárgyak jelen vannak az elméjükben, írják a tanszéki oldalon. De nem mindenre az órukat használják?
Hát igen, igen, tehát amikor az ember kutyákról beszélget specifikusan, akkor általában az szokott lenni az elképzelés, hogy ez az, ami a legtöbb talán kiképzőkönyvben, vagy más könyvekben is szerepel, hogy a kutyának ugye az orra az a fő érzékszerve, így is hallottam már sokszor említeni, és hogy gyakorlatilag ő a szagokról ismeri meg a tárgyakat. Na most pont az izgalmas, hogy egyrészt persze lehet azt mondani, hogy van egyfajta fő érzékszerv, ezt nagyon nehéz így meghatározni, mert általában a helyzettől függ az, hogy a illető állat, milyen esetben a kutya, melyik érzékszervet használja. És ilyen értelemben a szaglás az nagyon fontos a kutya szempontjából, de úgy néz ki, és ezek kísérletek is azt mutatják egyébként, hogy a látásnak például nagyon hasonló szerepe van, és pont ezt próbáltuk megnézni a kutyák esetében, hogy a kutya azt a tárgyat, amit ő igazából többnyire látás alapján is ismer, azt mondjuk képes csak szaglás alapján felismerni.
Ha megvizsgáljuk, hogy a kutyák milyen érzékszerveket használnak, miközben egy játékot keresnek, megértjük, hogyan gondolnak rá, magyarázza Seni Dróra, tanulmányai egyik vezető kutatója. Ha a szaglásukat vagy épp a látásukat használják a keresés során, az azt jelzi, hogy tudják, milyen szaga van az adott játéknak, vagy hogy hogyan néz ki. Na most ez olyan ez a megállapítás, mintha azt mondanám, hogy ha süt a nap, akkor világos van.
Igen, tehát ez azért egy első kísérlet valóban a mi számunkra, mert ugye nagyon sokszor azt kell kimutatnunk tudományos eszközökkel, amire van azért némi sejtésünk. Itt igazából a kísérletnek két része volt. Az első részben azt vizsgáltuk meg, hogy a tipikus kutyák, akik...
Elmondom, mert ebből is készültem. Az első kísérletben 3 tehetséges szótanuló kutyát és 10 tipikus családi kutyát képeztek ki. Ez az, amit akart mondani?
Igen.
Azaz olyan kutyát, amelyek nem tudnak játékneveket, hogy odahozzák a jutalommal járó játékot. A képzés során a kutyák finomságokat kaptak és dicséretben részesültek, ha a megfelelő játékot választották a többi játék helyett. Mi a különbség a tehetséges szótanuló kutyák és a családi kutyák között? Ezt már én kérdezem.
Hát igen, az a különbség, hogy a tehetséges szótanuló kutyák azok nem csak a tárgyakat ismerik fel abban az értelemben, hogy valószínűleg van róluk egy ilyen szakképük, és mindenképpen van még egy vizuális emlékük is. Emellett egyébként valószínűleg van egy ilyen tapintásos emlékük is, tehát felismerik tapintás alapján is, hogy beveszik a szájukba ezt a tárgyat, amiket szoktak furcolászni. De a szótanuló kutyáknak azonban van egy másik nagyon érdekes tulajdonsága, hogy ők a tájnak a neve alapján is tudnak tárgyakat behozni, ami azt jelenti, hogy nem csak egy vagy kettő, hanem akár 45-ben, sőt, akár 100 tárgynak a nevét is tudhatja egy ilyen szó tudós kutya. És ez azért érdekes ebben a kísérletben, mert míg ugye a tipikus kutyáknak, a hétköznapi kutyánál ugye csak azt tudtuk megvizsgálni, hogy mondjuk ha a kutya lát egy tárgyat, akkor azt ő felismeri egy sötét helyiségben a szag alapján, addig a szótanuló kutyáknál azt is meg tudtuk vizsgálni, hogy ha a kutya csak hallja a tájnak a nevét, tehát mondjuk csak egy emberi szót hall, és ugye azt mondjuk kék delfin, akkor ez is felébreszti benne azt a szag emléket, ami lehetővé teszi a kutya számára, hogy egy teljesen sötét szobából pusztán a szag alapján a megfelelő tárgyat ki tudja választani, és be tudja hozni a gazdának. Ez az a kapocs, ami egyébként egy új kapocs, de ehhez nyilván meg kell vizsgálnunk a tipikus kutyáknak a teljesítményét is.
És itt jön a második kísérlet, ami úgy szól, hogy a második kísérletben csak a tehetséges szótanuló kutyák vettek részt. Itt a kutatók, vagyis önök arra törekedtek, hogy megtudják, mire gondolnak ezek a kutyák, amikor meghallják játékaik nevét. Azáltal, hogy felfedtük a kutyák milyen érzékszervekkel keresik a megnevezett játékokat, lehetőségünk nyílt arra, hogy következtessünk, mire gondolnak, amikor meghallják például, hogy Teddy Bear, magyarázza dr. Claudia Fugazza, a tanulmány tárgyszerzője. Igen, de mit gondolnak, ha mondjuk azt mondom, hogy csont, vagy ha azt mondom, hogy esik az eső?
Hát a csont esetében mindig az a kérdés, hogy a kutyák egyáltalán, vagy az az adott kutya, ugye a csontot, mint emberi vokalizációt, tehát mint egy kiejtett szót, azt összetudja egyáltalán kötni valamilyen konkrét tárgyal, mondjuk egy csonttal, vagy egy esetleg egy csontformál játékkal, amit a gazda így nevezett el. De most úgy tűnik, hogy erre például nem képesek a tipikus kutyák. A tipikus kutyáknak az az izgalmas, hogy ott úgy néz ki, hogy csak a látás, tapintás és a szaglás az, ami egy tárgy emlékképét fel tudja idézni az ő elmékben. Tehát hiába mondom én egy tipikus kutyának, hogy hozd a kék delfint, a zöld almát, a nem tudom milyen, a nagy frisbit, vagy akármit, ezek a kutyák erre képtelnek. Ez a fajta inger, ez a fajta jelzés, ez nem ébreszti föl az elmékben, nem aktiválja az elmékben az adott tájnak a képét. Erre ők nem képesek. Erre csak a szótanuló kutya képesek. Egyébként ez a képesség adja, amit az embernek is a sajátja, hogy mi egy tájnak nem csak a szagát, formáját és a kinézetét tudjuk megtanulni, hanem a nevét is, egyfajta, ami egyfajta akusztikus mintázata tulajdonképpen ennek a tájnak a jelenében, még akkor is, hogyha ez nem közvetlenül kötődik egy tárgyhoz. Tehát ugye a tájnak a neve, azt úgymond én ragasztom rá, és ez teljesen önkényes. Tehát ugye egy tudom én, sárga labda, az én sárga, meg gömb alakú, de az, hogy azt én sárga labdának hívom, vagy mit tudom én, teljesen más szavakat használok, ugye más nyelven, az az én döntésem, és ez az izgalmas ezeknél a kutyáknál, hogy ők ezt is meg tudják tenni, hogy egy mondjuk egy nyelvi dimenziót adnak ez a tárgy képhez, ami az ő elmékben megjelenik, és ez szerintem egy izgalmas lépés arra, hogy megértsük például azt, hogy milyen különbségek tudnak kutyák között lenni, és ezek a szó tanuló kutyák ebben nagyon specifikusak és különlegesek.
Az az igazság, hogy lehet, hogy semmi köze nincs a dologhoz, de emlékeztet engem valamire, mégpedig a híres nyelvész Ferdinandus Saussurenek a elméletére a láng és a párol kapcsán, és mintha a kutyáknál ugyanezt próbálna az ember elérni, hogy mi a különbség egy szót megérteni és egy szót valójában megérteni között. Tehát, hogy a szótanuló kutyák ezek szerint tisztában vannak azzal, hogy mi a láng és a párol között a különbség. Hát persze nem tudják megfogalmazni, de az emberi filozófiát figyelembe véve nagyjából ezen a szinten lehetnek.
Hát igen, az igazság, hogy itt tulajdonképpen arról is beszélgetünk, hogy az elme komplexitása, vagy az úgymond a reprezentáció, tehát a világ leképzése az elménkben, ez különböző szinteken történhet. És itt mindig ugye nyilván vannak fajok között is különbségek, tehát arra gondolom, hogy van egy gyűrűsféreg mondjuk, amely rendkívül jól el van a talajban, mert több millió száz méve ott élnek, és semmi problémák nincsen. Ők is azért valamiféleképpen nagyon egyszerű módon leképzik a körzetüket. Például tudjuk azt, hogy meg tudják különböztetni a sötétet a világostól, meg egy pár ilyen dolgot. De ezek itt teljesen elég. És ugye nyilván különböző állatok máshogy csinálják ezt. Tehát itt is a kutyánál, vagy a szavaknál ugye egy szó, amikor a kutya például azt mondjuk neki, hogy így, vagy éppen, hogy gyere, akkor is ugye gondolhatjuk azt, hogy a kutya ezt a szót érti, de valójában a kutya ilyenkor leginkább csak arra reagál, arra a tanulási folyamatnak az eredményére, hogy ő megtanulta, hogy ezt a hangot hallja, akkor neki érdemes oda menni a gazdájához, vagy éppen leülni. Ez onnan lehet, hogy nagyon jól kipróbál, vagy bizonyítani, ha tetszik, vagy kipróbálni, hogyha megtanítjuk a kutyának ezt az ő vezényszót, és ezt szépen tudja, akkor ki kell próbálni egyszerűen, a kutyát lefektetjük a földre, és akkor azt mondja neki, hogy így. Ugye most azt várnánk tőle, hogyha valójában érti azt, hogy mit jelent az, hogy így, akkor neki föl kéne ülnie, és egy másik ülési pozíciót fel kéne venni. A kutyák nagy része ezt nem fogja megtenni, mert ő nem az ügy szónak a valódi tartalmát értette meg, hanem pusztán, hogy az a vokális jelzésre neki egy akciót kell bemutatni, azaz állásból ugye levinni a hátsó felét és letenni a földre. Ezt jelenti az akció, nem pedig egy ülés gondolat jelenik meg a kutyának a fejében.
Igen, de sor másik ilyen kutya parancsnál ugyanez van. Egy sor másik ilyen parancsnál, amikor csak bizonyos helyzetben érti meg a kutya a parancsot, mert hogy ő köti ezt a ki tudja hány szóból álló parancsot ahhoz a helyhez, az emberhez, pórászhoz, stb. Tehát, hogy nem absztrahál ilyen esetekben, mint az ember.
Igen, hát igen, ebben az izgalmas, hogy mi azt kérdezzük meg, hogy persze van, amikor azért a kutyák is képesek ilyen absztrakciókra, és pont a szótanulók ügyek esetében ott kiderült az, hogy ők igenis meg tudják tanulni, vagy felismerik azt a dolgot, hogy például, hogyha egy ilyen szótanuló kutya aznak van, nem tudom, ilyen zöld frisbie, kis frisbie, sárga frisbie, stb., akkor ő meg tudja azt már az elmében, meg tudja alkotni a frisbinek a fogalmát. Tehát nála megjelenik az, hogyha sok új tárgyat lerakunk például, és köztük egy olyan frisbee, amit még sose látott, mert előtte vettük a boltba, és most tesszük le a kutya elő először, és azt mondjuk, hogy hozd a frisbee-t, akkor ő ki tudja választani a frisbee-t az új tárgyak közül, még akkor is, hogyha vannak karikák, meg hasonló ilyen kerek tárgyak. Amiből arra következhetünk, hogy náluk megjelenik egyfajta ilyen koncepció képzés az elmékben, pontosan ami köthető az emberi szavaknak a funkciójához ilyen értelemben.
Azt írják ebben a tájékoztatóban, a honlapjukon, hogy a kutyáknak jó a szaglásuk, de azt tapasztaltuk, hogy szívesebben hagyatkoztak a látásukra, és csak néhányszor használták az orrukat, szinte csak lekapcsolt világítás mellett. Magyarázza Miklósi Ádám professzor, vagyis ön az ELTE etológiai tanszékének vezetője és a tanulmány társszerzője. A kutyák leggyakrabban és hosszabb ideig szimatoltak a sötétben, 90%-kal több időt töltöttek szimatolással, amikor lekapcsoltuk a lámpákat, de ez még mindig csak a keresési idő 20%-a volt. Na most az én kutyám egy weimári vizsla 9 éves ivaros, és kizárólag az orrát használja akkor, ha például egy másik kutyával szeretne megismerkedni, és hiába látja egy másik kutyáról, hogy az is kan, de ivartalanított, elkezd udvarolni neki, pedig látja, hogy fiú a másik kutya. És felülírja az, amit az orrával érez, mint azt, amit a szemével lát.
Igen, ezek az izgalmas kérdések. Nyilván itt sokszor a helyzettől is függ a kutya viselkedése, és hogy milyen ingereket vesz éppen figyelembe. Egyébként tipikusan az emberrel a interakcióban nagyon erősen dominál a látás a kutya esetében. Erre nagyon sok adatunk van kísérletekben is, hogy amikor valami kutya egy emberrel néz, vagy emberrel van éppen interakció, akkor inkább figyel, mint sem, hogy szagol. Ez egyébként valóban fordítva van mondjuk kutyákon belül, tehát a fajtások azok egymástól nagyon sok olyan információt kapnak, amit szagolásra tudnak elsősorban megszerezni.
Na akkor itt álljuk meg egy pillanatra.
Igen.
A weimári vizsla nagyon jó szaglású kutya, óriási orra van, állítok az egyik legjobb szaglószervvel rendelkező állat. Az én kutyám leszokott táborozni egy-két szag mellett egy fánál, nem csak azért, hogy nyalogassa, hanem a fene tudja miért. Ön tudja, hogy milyen információkat lel egy kutya egy szagból az utcán.
Hát, hogy mondjam, ez így nehéz megítélni nyilván fejből, attól függ, milyen a szagról van szó. Tehát például, hogy egy kutya szaga van azon a fán, akkor abból könnyen el tudom képzelni, hogy nem csak a kutyának az ivarára lehet következtetni, abból adott esetben a korára is. Azért el tudom képzelni, hogyha az én kutyának sok tapasztalata van különböző fajtájú kutyákkal, akkor lehet, hogy neki arra is van emléke, hogy az melyik fajtának lehet a szaga inkább. Adott esetben, ha olyan helyen járnak, ahol ismerős kutyákkal találkoznak, akkor például az a szag szólhat az egyedről is, tehát egyed specifikus szagot is ugye a kutyák képesek kiszagolni, vagy legalábbis is felismerni. Tehát egy szagban rendkívül sok információ van. Nyilván, hogyha mondjuk éppen valaki egy kis benzint lötykölt a fa tövére, ami elég egyértelműen valamilyen más szag, az lehet, hogy kutya számára egyáltalán nem érdekes, és oda szagol és ott hagyja. Tehát ugye a probléma az egyébként pont az ember szempontjából, hogy mi a visszaglásról nem azt mondom, nagyon rossz, de annyira nem is nem használjuk idő közepéletben, és a kísérleti meg kutatási eszközeink is nagyon kevéssé fejlesztek ahhoz, hogy a szagokról mi sokat meg tudjunk a magunk eszközével. Tehát amikor egy kutyának egy ilyen szag izgalmas, azt úgy nagyon bonyolultan tudnánk csak megvizsgálni különböző kémiai laboratóriumban, és még akkor se tudnánk valószínűleg jutnánk messzire, ezért főleg ilyen feltételezéseken alapszanak ezek a megfigyelések, de más az akusztika és a látás, mert ott ugye nagyon jól, könnyen ki tudunk a saját fülünkkel is hallunk dolgokat, vagy pedig látjuk a szemünkkel még jobban, mint a kutyák. Tehát azt pontosan tudjuk, hogy a látvány, illetve a hallás alapján a kutyáknak milyen információ rendelkezése. A szaglás az ember számára egy kicsit egy ilyen fehér folt ebből a szempontból. Tehát ott a mi ismertünk igazából csak hipotéziseken alapulnak.
Hát már csak azért is fehér folt, mert nem tudjuk, hogy ez mennyire gyorsan terjed. Holott azt mondják egyesek, hogy ez majdnem olyan gyorsan terjed, mint a hang, vagy mint akár a fény bizonyos helyzetekben, tehát hogy a szag az egy rendkívül fontos ilyen vívő energia, vagy valami ilyesmi, ami a kutyáknak az életét alapvetően meghatározza.
Igen, itt az a nehézség egyrészt, hogy ez nem látjuk a szagokat, ugye, de azért vannak persze elképzelések, hogy ezek molekulák lényegében, tehát ugye úgy kell elképzelni, mint hogyha a ilyen kis hát molekulák a levegőben, ami szintén sok levegő molekulának az elegye, abban úgy terjednek, csak az a probléma ugye a szaggal, hogy általában a szagok azok nem kvázi ilyen légüres térben jelennek meg, hanem a természetben vagy olyan helyen, ahol a levegő mozog. És azért nem csak arról van szó, hogy van egy szagforrás, ahonnan szépen, mint mondjuk, amikor az ember a sprével kifúj, akkor lehet tudni, hogy honnan indulnak a szagmolekulák és milyen irányba haladnak, hanem ugye a szagforrást ezt a szél befolyásolja, és nyilván az idővel pedig ez a disperzió, a szólódás ez egyre nagyobb lesz. Tehát például nagyon azt nagyon lehet tudni igazából még, hogy amit ilyen vannak ilyen elméletek vagy teóriák, hogy most igazából amikor a kutya nyomot keres, akkor mennyire mondjuk a vad által ott hagyott, vagy az ember által ott hagyott szagnyomot keresi, vagy pedig azt a zavarást veszi észre, ugye, amit az az illető keltett a testével fizikailag azon a szagösvényen, ami egyébként ott volt. Tehát, és ezeket nagyon nehéz elemezni, mindegyikre van nyilván lehetőség, mert hát a kutyák is egyébként különbözhetnek, tehát hogy melyik kutya számára mi jelent fontosabb információt a saját tapasztalatai alapján, vagy éppen hogy volt kiképezve ilyen szempontból. De azt tudjuk, hogy valóban a kutya orr, miután nagyobb is, mint az emberi fizikailag, tehát az orr felület, ahol a szaglás történik, ezért rendkívül sok molekulás esetében sokkal érzékenyebb, ami azt jelenti, hogyha egy szobában, nem tudom én, most úgy veszük, hogy tudom én, van egy szag a molekula, akkor azt a kutya nagyobb esélye fogja kiszagolni, mint mondjuk egy ember.
És az álcázással hogy állnak a kutyák? Mert hogy az én kutyámnál megfigyelhető az, de nekem több kutyám volt, tehát egy elég komoly kb. 50 éves tapasztalatom van a kutyákkal, személyes tapasztalatom, kutatói vagy tudományos nincsen természetesen. De azért megfigyeltem egy csomó dolgot. Az én kutyám például rendkívül fontosnak tartja a saját szagát, de ennek ellenére miért kell neki esetleg kakiba vagy döglött halva megfetrengenie, ami az álcázásról szól? Hogy az miért fontos, illetve miért nem engedi, hogy megfürdessük otthon, illetve miért fáj neki az, hogyha megfürdetjük, és kvázi a szaga eltűnik egy pár órára.
Hát az igazság, hogy ez nagyon egy kutyától is függ. Ugye ez a merítkezés más illatokban, ennek tényleg emögött is sok elképzelés van, fontos dolgot nem tudunk, azért lehet látni, hogy ez nem minden kutya csinálja, mármint, hogy kutya egyed, nagyon sokan csinálják, de nem mindenki, és a másik az, hogy ez feltettünk egyébként, maga a viselkedés az egy ilyen tényleg egy örökölt mintázat, ami azt jelenti, hogy amikor a kutya adott esetben adott kutya megérzi azt az illatot, akkor tényleg minden ez a magatartás kiváltódik. Nagyon sok kutyában egyébként nem változik ki, tehát azért ezek nem arról van szó, olyan, mint az ugatás.
Tehát ön azt mondja, hogy ez abszolút ösztönös viselkedés, és kvázi majdnem, hogy reflexzerűen történik.
Igen, és amikor ha a kutya olyan, tehát olyan kutyánk van, akiben ez tovább öröklődött, vagy az a fajta, amelyik inkább jellemző, ott, hogyha a szag megjelenik, akkor ezt neki úgymond csinálni kell. Nyilván megfelelő tréninggel le lehet a kutyát erről nevelni, főleg ha az ember kiskorban ott van, de hát ezt, ha az ember elmulasztja, vagy éppen nem annyira zavarja, akkor nagyobb esélye felmarad. A fürdés az megint egy másik dolog, ugye ez olyan, mint a, hát szerintem ha mindenki megfürdik maga is, érti azt, hogy akkor átalakul a, tulajdonképpen felfrissülünk, főleg ilyen melegben, de átalakul az egész szag állapotunk, ezért részben is szoktunk egyébként mi emberek, mármint civilizált emberek pont ezért tudunk, hogy a szagoktól megszabadulunk. A kutyának ez nyilván egy megint nagyon furcsa érzés, hogy ő egészen mást érez utána, nem nyilván érzi valamilyen szinten a saját magát, vagy nagyon sokszor a fürdő és közben is, ha csak nem csak vízzel fürdünk, akkor vagy mosószer is, vagy ilyen csampok belekerül rendszerbe, akkor nyilván az még kellemetlen is lehet, hogy legalábbis idegen a kutya számára. Egyébként tehát nem megint ez a fürdés, mire szóltál, a víznek is van szerepel, nem minden kutya vízkedvelő olyan mértékben, tehát itt sok minden közrejátszik. Nem feltétlenül az idegen szag eltávolítása zavarja a kutyát, hanem az, hogy utána egy darabig nem tudja magát kutyának érezni, amik ezek a testvérigek megint be nem aktiválódnak és előállítják az ő természetes szagát, amiben ő jól érzi magát.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Miklós Ádám, az ELTE etológiai tanszékének vezető professzora volt a vendégem. Viszont hallásra! Minden jót.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra. Minden jót.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.